Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
Nemrég megjelent az iOS 26, ami miatt az Apple nagyon sok olyan kritikát kapott, hogy hát ez bizony már nem az a szolgáltatás és nem az a szoftver, amit megszoktak eddig a felhasználók. Nagyon-nagyon átalakult a kezelőfelület, nagyon sok minden változott egyébként, illetve hogy alapvetően a szoftver és az a hozzáállás, amit a gyártó képvisel a szoftverpiacon. És pont az egyik olyan kritika az volt, hogy hát elkezdett androidossá válni a rendszer, és még mindig él az a régi jó szokás, hogy ilyenkor az iPhone és Android felhasználók az online fórumokon különféle cikkekben, tartalmakban egymást osztják, és persze természetesen ilyenkor előkerülnek azok a régi-régi tévhitek, és hogy pontosan kifejezetten tévhitekre fogunk fókuszálni, amelyek az androidos eszközök kapcsán még élnek a köztudatban. Úgyhogy most nézzük meg gyorsan azokat, hogy mik azok az elképzelések, főleg olyan felhasználók körében, akik nem androidot használnak, hogy milyen is az android rendszer, és mi a valóság amögött a tévhit mögött, amit mai napig terjesztenek az interneten.
Az android lassú és akadozik. Ugye ez az egyik klasszikus, hogy belassul a rendszer, stb. Most itt azért így egy picit nyitok egy zárójelet, hogy minthogyha ez az Apple-nél is lett volna vala. Sőt, talán ők még lehet, hogy még az akkumulátor üzemidővel is játszottak, zárójelet lezártam, de hogy valóban ez egy 10 évvel ezelőtt még lehetett probléma az Androidnál, hogy tényleg egész egyszerűen nem volt olyan hardware ellátmány, nem voltak olyan erősek a processzorok, nem volt annyi tárhely, vagy legalábbis nem volt annyira olcsó a tárhely és a RAM, hogy bizony, hogy egy komolyabb szoftvert, appot elindítottuk, akkor az meg tudta enni a rendszert, ami nyilvánvalóan belassított mindent, és hát akkor volt olyan, hogy magától kilépett mondjuk egy app. Gyakorlatilag annyira olcsó lett a komoly hardware, és most már annyira nagy számítási kapacitást kapunk már pár tízezer forintért is, pláne a 10 évvel ezelőtti modellekhez képest, ami egész egyszerűen már elég. Hogyha valaki nem egy hardcore gamer, az úgyis fog magának venni valamilyen nagyon durva gamer androidos telefont, amiben ultra csúcs processzorok és minden van benne, de akkor egész egyszerűen nem nagyon fog azzal találkozni már senki, hogy behal az Android, stb. Tehát egész egyszerűen ez már nem létezik. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez már nincs, ha egy icipicit, de ezt az iOS alkalmazásokra és az iOS felhasználókra is érvényes, karban tartjuk a telefont, figyelünk, hogy azért legyen tárhelyük, ugye nem veszünk föl 120 fps-es 8K-s videót sokat, mert akkor hamar megterik a 256 GB is, egy picit néha az appokat megnézzük, hogy ja, van 182 app konkrétan a telefonomon, most töröltem ki 44-et, mert soha nem használom őket, akkor igazából egész egyszerűen nem lehet bajunk, és nagyon-nagyon sokáig, egyre több ideig, ugye most már 5-7 évnyi frissítést is ígérnek a szolgáltatók, fogjuk tudni használni a telefonunkat.
És pontosan ennek kapcsán, tehát a frissítések kapcsán is fontos, hogy értelmezzük azt, hogy az Android hardware most már nem az a kategória, ami régen volt, és nem maga a tény, hogy a frissítések nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig jönnek. Bizonyítja azt, hogy az Android az most már jó, hanem az, hogy több generációnyi Android szoftvert is képesek voltak a gyártók optimalizálni egy valójában kifejezetten középkategóriásnak számító hardware-re, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényező, hogy rengeteg új extra, új szolgáltatás, új és többet igénylő kezelőfelület is képes futni gyengébb hardvereken is. Már tényleg, ahogy Feki is mondta, olyan mértékben megerősödtek az Android alá pakolt vasak, hogy ez bizony az átlag okostelefon felhasználók számára egy abszolút kellemes felhasználó élmény biztosít. A nagyon-nagyon-nagyon-nagyon olcsó készülékeknél nyilván ezt még nem tudja senki sem úgymond csodaként oda tenni, tehát hogy pár tízezer forintos androidos telefont még mindig ne nézzünk úgy, mint mondjuk egy csúcskategóriás készüléket, de az erős hardware most már egyre jellemzőbb, egyre több kategóriában jellemző lesz, ahogy ugye az említett szoftver frissítési ráta is. Magyarul az, hogy nem csak, hogy sok évig, egyrészt ez is egy nagyon fontos tényező, hanem rendszeresen kapnak a felhasználók frissítéseket. Ugye a Google havi rendszerességgel biztosítja a biztonsági és egyéb apró javítási csomagokat az Android rendszerhez, arról nem is beszélve, hogy az idei évben tényleg mindegy nagygyártó azon versenyezett a csúcs kategóriában, hogy ki tud nagyobb számot mondani frissítések számában, mármint hogy hány darab főverziót kapnak majd meg az androidos csúcsmobiljaik, ugye itt a Honor, a Samsung, a Xiaomi és mindenki más is 3 évről 5-7 évre húz fel ezeket a limitációkat, tehát az Android egyre inkább egy fluid rendszer, egyre több hardware-en elfut, egyre jobban fut a kisebb hardware-eken is, és egyre nagyobb támogatást kap. És ezzel együtt ez is érvényes, hogy a biztonságra is nagyobb figyelmet fordítanak, hogy említettem, a Google pont az, aki a legtöbbször adja ki a biztonsági frissítéseket. Ők ellenőrzik egyébként a Play áruházban található tartalmakat is. Nyilván, ha valaki ezen kívülről szerzi be a szoftvereit, akár legális, akár illegális úton, azért egy nagyobb kockázatot vállal, és ha nem egy alkalmazás boltból tölti, akkor igazából minden felelősség az övé. Tehát Tehát tény, hogy az Androidot lehet úgy használni, hogy ne legyen biztonságos, de az, hogy a felhasználó hogy dönt, az abszolút az egyéni szabadságon múlik, és ezzel együtt egyébként pont az idejében a konkurens platformon az Apple-nél is ki kellett nyitni valamilyen mértékben a telefonokat, mármint hogy engedni külső alkalmazásoknak nagyobb hozzáférést az Európai Unióban mindenképp, úgyhogy itt egy picit közelített az egál, de tény egyébként, hogy maga a szoftver az nagyon sok szempontból már biztonságosabb, mint az elmúlt években. Az Android is már egy átlag felhasználó számára, ahogy az előzőben is említettem, egy jó használható és biztonságos környezetet kínál.
Jobbak az appok iOS-en, mint Androidon. Ez is igaz volt 10-15 évvel ezelőtt. Egészen egyszerűen azzal, hogy egy zárt környezetbe, egy nagyon jól meghatárolt, kerítéssel ellátott területen kellett gazdálkodnia egy furcsa képzavarral élve a fejlesztőknek, és hogy ez a terület ráadásul mindenkinél ugyanaz és ugyanolyan, sokkal könnyebbé tette, hogy jól működő, minden felhasználó számára ugyanolyan élményt nyújtó applikációkat fejlesztenek, de ez is elmúlt. Egészen egyszerűen sokszor pont Androidon kapunk azért extra képességeket és funkciókat, mert hogy nincs ez a kerítés, vagy legalábbis sokkal alacsonyabb az a kerítés, mint az Apple-féle ökoszisztéma tekintetében, tehát hozzáfér mondjuk egy alkalmazás olyan hardware elemekhez a telefonban, amihez egy iPhone-ban sose fog semmilyen alkalmazást engedni az Apple, éppen ezért extra funkciókat is kaphatunk ugyanattól az alkalmazás gyártótól Androidon, tehát egész egyszerűen már nincs ez, hogy jobbak az appok iOS-en, mint Androidon, mint ahogy az sincs, hogy az Android kamerák gyengébbek, ugye valóban azért az iPhone-ok, főleg a legújabb modellek mindig ott szerepelnek a top 5-ben, most már csak a top 5-ben, mind fotós, mind videós képességekben, de mi pont a napokban voltunk egy Huawei rendezvényen, ahol azzal büszkélkedett a Huawei az új Pura 80 telefonjával kapcsolatban, az ultra legnagyobb, legdrágább verzióval kapcsolatban, hogy mind videóban, mind pedig fotóban egyszerre kapta meg az első helyet a legendás DxOMark csapattól. Éppen ezért most már nem mondható az, hogy az Android kamerák gyengébbek, de ugye az Honor-nek is, a Sony-nak is zseniális kamerái vannak, a Samsungról nem is beszélve, és hát az utóbbi időben ugye a kínai gyártók, Xiaomi, Oppo és a többi is szépen-szépen fölkúszott abba a bagásba, hogy jó napot kívánok, mi is tudunk ugyanazokkal a szenzorokkal, hiszen mindenki ugyanazt használja, ugyanolyan minőségű képeket és videókat csinálni, mint akár a legdrágább iPhone-ok, éppen ezért ez sem igaz már, hogy az androidos kamerák gyengébbek.
További mítosz még az, hogy olcsó telefonokban találunk csak Androidot, ezt nagyon egyszerűen le lehet ütni, elég csak felcsapni azt, hogy melyik gyártónak milyen készülék kínálata van, és hát ha csak a halítható telefonokat behozom a témába, akkor már rögtön nem igaz ez, hiszen a legmagasabb árkategóriát pontosan ezzel a készüléket képviselik, ahol az Apple még nem tette be egyébként a lábát, és nyilván majd az árverseny az ott is ki fog éleződni, de lényeg, hogy az, hogy Android és prémium készülék árkategóriában nem férne össze, ez egy nagyon-nagyon furcsa tévhit volt, és sosem volt igazából teljes egészében igaz, mint hogy az sem igaz, főleg most már, hogy jobban meríti az Android a készülékeket, ha is mondjuk emiatt rosszabb az üzemidő egy átlagos Androidos telefonnál, nem kell elmennünk odáig, hogy olyan technológiát csak Android telefonban használunk, mint mondjuk a szén-szilícium, ami ugye egy sokkal tömörebb akkumulátor, sokkal jobb üzemidőt és nagyobb kapacitást biztosít azonos fizikai méret mellett. Szimplán annyit elég tudnunk, hogy egy normál átlag felhasználású Androidos készüléknél ugyanazon technológia, amit az Apple-ben is megtalálunk, nem szignifikánsan gyengébb, nem jelenti azt, hogy kevesebb üzemidőt kapunk, tényleg minden a szoftveres optimalizáció múlik, és valóban egyébként lehet az, hogy valakinél elszáll a használat, és egyszerűen mondjuk egy rossz szoftver, vagy egy nagyon rosszul optimalizált, tényleg valamiféle kisgyártótól érkező eszköz nem úgy működik, mint mondjuk a legendás Apple üzemidők esetében, de egyre inkább azt látjuk, hogy minden gyártó nagyjából azt tudja hozni egy adott árkategórián belül, amit a konkurensei is, és ez igaz az Android iOS általános összehasonlításra is, de az sem igaz egyébként, ahol szintén egy régi tévhitként, hogy jobban gyűjteni az androidos eszköz az adatokat, mint mondjuk az iOS készülékek. Az valóban elképzelhető, hogy a Google több mindenre használja az adatainkat, de egyrésztről most már főleg az Európai Unióban az adatvédelem, a GDPR, a NIS 2 mind olyan mértékben kiterjedt, hogy felhasználókat védje, hogy igazából ezt nem nagyon tudják a gyártók kijátszani. Valóban az Apple-nek nincsen saját marketing és reklám szegmense, ami más termékeket reklámozna, vagy legalábbis nem egyre kiterjedt, de igazából az adatvédelem az pontosan inkább a törvényi szabályozásokon múlik, nem pedig annyira az eszközökön, legalábbis ezen a szinten az Android és az iOS rendszer egyaránt meg kell feleljen a lokális szabályozásoknak.
Tehát 2025-ben már androidos felhasználóként pontosan ugyanolyan jó létezni, mint iOS felhasználóként, és igazából ezek a tévhitek trendek már elavultak, és kizárólag a személyes preferenciánk és természetesen a pénztárcánk határozza meg, hogy melyik operációs rendszert választjuk a kettő nagy közül.
Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
Én vagyok az, aki nagyon szereti a Nothing telefonokat. Bemerem vallani, mert most azt fog következni, hogy nekem van egy pici bajom a Nothing Phone 3-ban, tehát a serpenyő mindkét oldalába pakolok, ugye ezen a képzeletbeli mérlegen. Én nagyon szerettem a Nothing Phone 1-et, mind a brandet, mind a dizájnt, a nevet, szerettem a grafikákat, szerettem a dizájnt, szerettem az appokat, és pláne imádtam a hátlapon lévő furcsa fényeket, amiket először azt gondoltam, hogy kizárólag parasztvakítás, majd az első esti videó felvételkor rájöttem, hogy nem, mert egyrészt senkinek nem kellett azt mondanom, hogy figyelj, légy szín, nézz a kamerába, mert mindenki úgy nézte, mint a szerencsétlen őz a reflektort az autók elején, másrészt pedig sokkal kellemesebb fényt ad, mint bármilyen egyszem ledecske, amit adott esetben, ha még lehetett állítani a fényerőt, vagy valami, akkor is sokkal jobb volt. És most elérkeztünk a harmadik telefonhoz, aminek maradt a neve az, hogy semmi telefon 3, tehát ez a Nothing Phone 3, és pont azzal szakított a gyártó, amit eddig imádtam, már így megmaradtak a grafikák, megmaradt egy csomó minden, az applikáció, a szoftver, minden ugyanaz, de eltűnt a hátuljáról ez a glyph nevű fénycsokor, amit én a mai napig imádok, és a mai napig egy olyan dolog, amit tényleg még mindig egy úgynevezett conversation starter, ahogy a német mondja, pedig hát egyáltalán nem új brandről és márkáról van szó, de azzal, hogy a Nothing kénytelen volt felduzzasztani a piaci igényekre való tekintettel a modellcsaládot, és most már kijöttek az A-modellek, sőt már A-márkát is hozott létre, most úgy döntött, hogy belép a valóban prémium szegmensbe, és a valóban prémium szegmensben az első valóban prémium telefon az a Nothing Phone 3, ami szemmel láthatólag ebben a glyph fényekben is, és nagyon sok minden másban is szakított az elődökkel.
Tegyük hozzá, hogy azért, ha prémium szegmensről van szó, akkor a Nothing Phone 3 még mindig inkább csak az előszobába lépett be, nagyon high-end vonalra azért nem kacsintott. Azt leszámítva, hogy nyilván a Qualcomm Snapdragon processzor családból, és azon belül is a 8-as, tehát a legmagasabb kategóriából vette elő a chipet, amit ennek az eszközön a központi lapkakészleteként felhasznált, de csak egy 8S, tehát egy kis aprócska S betűvel jelzett, mondjuk azt, hogy picit visszafogott a teljesítmény, a hardware-ről van szó, tehát a 8S Gen 4 az, ami itt most jelen pillanatban a teljesítményt adja. Nagyon erős hardware, de nem a csúcs, tehát nem a Snapdragon 8 Elite processzor család tagjaként debütált a Nothing Phone 3. Nyilván emellé azért egy tekintélyes 12 GB rendszermemória már elvárható, ezt a gyártó teljesítette, és 256 vagy 512 GB háttértárból választhatunk, és ezeket tölthetjük meg egyébként a kamera szettel, ami a hátlapon található, és itt a kamera szett kapcsán két dolgot azért nagyon szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy felbontásban mindhárom kamera 50 megapixeles, és ez egy nagyon-nagyon hangsúlyozó tényező, hogy nem variáltak és nem spóroltak a gyártónál azzal, hogy jó minőségű szenzorokat, jó felbontású rendszert telepítsenek a kamera ökoszisztéma mögé. Mindhárom lencse egyébként egészen jó minőségű képet tud alkotni, háromszoros optikai zoomot és optikai képstabilizátort is találunk a telefotó lencsében, illetve a fő kamera is nyilván kapott optikai stabilizálást. A nagy átlagos kamerából ez már azért kimarad, de itt ezt nem is nagyon szokták alkalmazni más gyártónál sem. Ezzel együtt a limitációi ennek a hardvernek, mármint a Snapdragon hardverének, itt már érződnek, mert hogy nincs a nagyon mostanában divatossá váló 8K felbontás, 4K 60 képkocka per másodperc a maximum, amit hoz a rendszer, de ez teljesen jó minőségben, jó átlagos videós képességgel rendelkezik a készülék. Ami viszont a kameraszett szempontjából szeretnék felhozni, az egy picit visszaköszön a design oldalra, mert bár a hátlap az továbbra is azt az extravagáns stílust képviselem, megszoktunk. Igazából arra van szó, hogy egy ilyen industriális, picit techi vonalat képviselve ilyen szalagkábelre emlékeztető mintázatokat találunk itt, de minden egységes színű, minden igazából csak egy műanyag dekoráció, nyilván a Gorilla Glass hátlap mögött. Viszont ami nagyon sokakat kiborított, az egyrészt, ahogy Feki is mondta, eltűnt a LED csíkokból álló glyph fénycsukor, és helyére egy ilyen monokróm kijelző került, ami 489 kis képpontocskából alkot képet, és ide a akár különféle alkalmazásokat, vagy alkalmazásokat tudunk majd bekapcsolni. De a másik dolog, ami kiakasztott mindig itt, az az, hogy aszimmetrikusan helyezték el a kamerákat, és emiatt folyton az az érzés az embernek, amikor ránéz a Nothing Phone 3-ra, hogy valami el van csúszva, és meg akarom igazítani. Az a tipikusan elmozdult a kép egy fél fokot, és azt akarom korrigálni.
Odáig fajult a dolog, hogy fogtam, bedobtam egy képszerkesztő szoftverbe a Natig Phone 3-at még, amikor megjelenéskor az első képek kijöttek a hátlapról, és tényleg az egész világ gondolkozott azon, hogy miért kellett így eltolni az egyik kamerát, azért kellett eltolni, mert van benne egy periszkópos optikai zoom rendszer, de ezt most hagyjuk, és hogy miért lett ennyire furcsán a telefon szélére tolva, és annyit csináltam, hogy fogtam, és azt a modult, vagy azt a részt, ahol a kamera van, egy ilyen egységes négyzetbe raktam, amitől az egész helyreállt, hiszen a másik oldalán, a szélén ott van ez a kerek kijelző, tehát ott van egy fekete kör a jobb oldalon, bal oldalt meg így furcsán leesve, lecsúszva egy ilyen lekacsintott, lekonyuló kis kamera modul, tehát ha szépen befoglalták volna egy fekete körbe, akkor ilyen szépen szimmetrikus lett volna az egész, ezt nem tette meg a Nothing, úgyhogy innen üzenem bárkinek, aki legyártja ezt a matricát, egész biztos vagyok benne, hogy hamarosan bekerülne a Nothing webshopba is, de valóban ez csak egy olyan dolog, ami zavarhat esztétikailag valakit, annál egyen nagyobb probléma, hogy a kamera szoftverben ez jelentkezik, hogy látszik, hogy arrébb van a kamera a többihez képest, hiszen amikor funkciókat váltunk, panoráma mód, stb. Ugye nem mindig ugyanazokat a kamerákat használja a telefon, ezért van több a hátulján, jó napot kívánok, és egyszerűen látszik, hogy ez a kamera egyszerűen arrébb van. Tehát amikor váltunk, egy picit látjuk a képen, hogy minden arrébb került, ami igazából túl sokat nem jelent, és nagyon sok cégnél ezt kompenzálják szoftveresen, nem csak a Nothingnál fordul elő ilyen, hogy nem teljesen ott van a kamera, ahol kéne, de ezzel per pillanat még nem foglalkozott a Nothing. Úgyhogy azon túl, hogy ez egy ilyen design baki, ami ráadásul attól a cégtől érkezik, ami designban nem 100%-os volt eddig, hanem 120%-os, tehát azért ez egy elég komoly baki, hogyha az eddigi termékeidről mindenki azt mondta, hogy jaj, ha nem is tetszik, az biztos, hogy egyedi, és biztos, hogy ilyet nem látok. Szóval emellett azért van ennek egy olyan fizikai jellemzője a fotózás terén, ami nem túl nagy dráma, de hát mégiscsak ott van.
Nyilván ezt szoftveresen lehet majd orvosolni, és nyilván szoftveresen sok minden más is lehet biztosítani a felhasználók számára. A Nothing egyébként nagyon-nagyon-nagyon híres arról, hogy gyorsan, jól, ügyesen frissíti a szoftverét. Eleve a felhasználó élmény, a Nothing OS, amit kínál felhasználó élmény, egy különleges egyedi dolog. A Nothing OS 3.5, amit itt jelen pillanatban kapunk, az Android 15-ös operációs rendszeren fut, a 16 már beta verziót is elérhetővé tették, és nyilván az egyedi felhasználói élmény mellé ez a kis hátul található kijelző és az arra telepíthető játékok, mini alkalmazások is valamit hozzátesztek, de számomra ez nem jelent akkora előnyt, mint mondjuk a Griffineknél, hogy mindenféle extra funkciókat tudtunk hozzá rendelni, és ugye vakuként is tudtuk használni. Az üzemidő a Nothing telefonokhoz mérten ugye egy átlagos egy jó 5150 mAh-s akkumulátort használ a készülék, egy bő hosszú napot természetesen abszolút jól visel, nincs túl melegedés, a töltés egészen gyors, viszont nincs 3.0-as USB csatlakozónk, amit mai napig nem fogok tudni megérteni egy ilyen árkategóriában. A gyors adatátvitel szerintem mindenkitől elvárható ebben az árságban, úgyhogy ezért jár egy fekete ponton a Nothingnak. A design nyilván megosztó, a szoftveres megoldások továbbra is nagyon egyediek és nagyon jók. A Nothing OS-t, aki kipróbálta egyszer is, az érezni fogja, hogy teljesen más élmény, mintha nem is Androidon lenne, de mégis valamennyire. A hardware elég gyors, de azért többet várunk el egy felső kategóriás telefontól, tehát még mindig várjuk az igazi csúcs Nothing telefont, de már egészen jó az irány. Azokat az apró bakikat, mint az elcsúszott kamera, mint a 2.0-as USB, és mint a dizájnban mókás, de még kevésbé funkcionális hátlap kijelző, az, amit szerintem meg kellene oldani a gyártónak ahhoz, hogy igazi prémium telefonokat tudjunk majd tőlük látni.
Szóval az igazság, hogy kaptunk egy prémium Nothing telefont a hármas személyében, ami szakított a hagyományokkal, és ezáltal megpróbálta a gyártó megkülönböztetni az elődöktől, hogy igen, ez már egy másik telefon. Összeszerelési minőség kiváló, az egész azért nagyon Nothing, tehát, hogy aki eddig szerette a márkát, az nem fog most nagyon meglepődni, hogy atya úristen 100%-ban megfordult, vagy ahogy itt sem szokták mondani, 360 fokos fordult. Vett a dolog, de hogy igazából mégsem az a prémium telefon, amit vártunk hardware-ileg leginkább, és hát ugye a hátlapon eltűnt glifffények azért egy olyan márka jellemző volt, amit én legalább pici, minimális módon a monokrom kijelző mellé biztosan megtartottam volna, akár csak úgy, mint a sokkal, de sokkal olcsóbb Nothing Phone 3A esetében, ahol igazából csak a kamera körül van egy pici, és teljesen jó, és működik, és valami ilyesmit nagyon szívesen láttam volna a Nothing Phone 3-nál, de ez egy jó telefon, jó hardware, de nem prémium hardware-rel, viszont igencsak prémium áron, ami nagyon nehéz helyzetbe hozza most a Nothingot, mert hogy így már nagyon erős a konkurencia, és hogy nincs az a nagyon-nagyon megkülönböztető dizájn, ami eddig volt, az is azt mondja, hogy valószínűleg sokkal, de sokkal nehezebb dolga lesz a Nothing Phone 3-nak a piacon, mint mondjuk a 2-nek, vagy bármelyik elődnek volt. Mi minden esetre szerettük, nagyon jó, hogy itt volt, és megnézhettük a Nothing Phone 3-at. Kíváncsian várjuk majd a Nothing Phone 3 Ultrát, ha lesz ilyen, az lehet, hogy hamarabb jön, vagy majd a 4-et, ahol ha a gyártó kiküszöböli ezeket a dolgokat, akkor valóban lehet ebből egy prémium telefon, de az időnk lejárt, ez az egy óra általában nagyon kevés szokott lenni, de természetesen a YouTube-on, a TikTokon, a Blue Sky platformon és az iFater.net oldalon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
Sziasztok!